A műsorszám alkoholos ital népszerűsítése miatt 18 éven aluliaknak nem ajánlott. A beszélgetés videóformátumban is megtekinthető a borportré.hu weboldalon és a Borportré YouTube csatornáján. Borportré. A tudás szexi. Közvetlen beszélgetés hiteles szakértőkkel és egy pohár borral. Sziasztok! Gondolkodtatok már azon, hogy ameddig a hó végén meg nem kapjuk a fizetésünket, addig gyakorlatilag hitelezünk a munkáltatónknak? Miért nem kapjuk meg minden nap végén azt a bért, amiért megdolgoztunk? És vajon, hogyha minden nap végén megkapnánk a napi bérünket, akkor hogyan alakulna a pénzügyi tudatosságunk? Ezen gondolkodott Radák Bence is, és a gondolkodásának eredményeként most már van egy nagyon komoly applikáció is, Salaryfy néven. Itt ül velem szemben Bence, a Salaryfy társalapítója és ügyvezetője. Szia, Bence! Milyen volt a napod, mielőtt megérkeztél ide hozzánk? Mert hogy ezt a nézők nem biztos, hogy tudják, de itt valóban este nap végén borozgatva beszélgetünk.
Igen. Hát egyrészt tök jó volt, mert hogy vártam, hogy legalább az estében tudom, hogy lesz egy jó pont. Úgyhogy ilyen szempontból tök jó volt. Amúgy egy új termékünk fejlesztésén dolgoztunk, mind a magyar, mind a nemzetközi terjeszkedésén, úgyhogy egy picit komplikált volt, rengeteg meeting volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy most egy picit így meg tudtam érkezni ide.
És van borunk is.
És van borunk is.
És tudom, hogy szereted a borokat.
Így van.
Milyen borokat szoktál választani, hogyha magadnak választasz?
Hát így, már így az őszi, meg a téli időszakban azért inkább a vörös borok irányába haladok. Én nagyon szeretem a villányi borvidéket, úgyhogy ha tudok választani vörösport a villányi borvidékről, akkor valami Cabernet Franc vagy egy Szirát azt preferálok, de nem szeretnék úgy tűnni, mint aki A. nagyon ért a borokhoz, B. nagyon válogatós, tehát hogy én sajnos azt vallom, hogy az a jó bor, ami finom, és ehhez így állok. Fehér borok közül amúgy a Sauvignon Blanc szeretem, de igazából ott is hasonlóan állok hozzá, mint a vöröseknél.
Én mindig nagyon szeretem azt a részt, amikor a vendéghez kiválasztjuk az adott ételt, az adott bort, és ennek van egy kis története, egy kis sztoria. Úgyhogy alapvetően, ugye, amivel ti foglalkoztok, azért ez egy pénzügyi munkabér applikáció, és hát alternatív pénzként a soproni kékfrankos, az ugye létezett is, tehát adta magát, hogy akkor soproni kékfrankost igyunk. És hogy egy kicsit csavar legyen a történetben, hiszen a ti applikációtok is egy csavar ahhoz képest, mint ahogy a dolgok alapvetően működni szoktak, vagy egy újragondolás. Az Etyeki Kúria soproni kékfrankosát isszuk, ami ugye egy érdekes párosítás, mert az ember azt gondolja, hogy az Etyeki Kúria az nyilván Etyeken van, és valójában ugye Etyeken is indultak, és most is ott van a fő területük, de van Sopronban is már területük, és onnan származik ez a kékfrankos, amit a mai estéhez fogunk inni. És hát remélem, hogy szeretni fogod, mert egyébként Villányban is sok olyan küvé, magában is szoktak kékfrankost fajtaborként, de sok küvébe is beleteszik. Ez egy picit más jellegű Sopronból, úgyhogy talán egy új élmény, egy kicsit ugye ott hidegebb a klíma, savasabbak a tételek, kevésbé teltebbek, de remélem, hogy szeretni fogod.
Ezt köszönöm szépen.
Egészségedre.
Ki. Egészségedre. Finom.
Az a lényeg.
Úgyhogy jó borra.
Az a lényeg. Képzeld el, hogy a borászok között van egy olyan mondás, hogy úgy lehet egy kisebb vagyonhoz jutni a borászat által, hogyha előtte már egy nagyobb vagyonunk volt. És hát nyilván ahhoz, hogy előtte legyen egy nagyobb vagyonunk, ahhoz szükséges az, hogy jól gazdálkodjunk a pénzünkkel, félre tudjunk tenni, legyen egy pénzügyi tudatosságunk. A ti alkalmazásotok, a Salaryfy, az hogyan segíthet ebben?
Abszolút, igyekszem a lehető legkevésbé unalmasan fogalmazni a témában. Még annól elkezdtük vizsgálni azt, hogy a havi bérciklus, mint olyan, nekem volt egy saját élményem, egy tapasztalat, hogy meg tudtam tapasztalni még gyakornokként, hogy milyen, amikor havonta kapok fizetést, milyen, amikor két hetente kapok fizetést, és magamon vettem észre, hogy amikor két hetente kaptam fizetést, akkor jobban gazdálkodtam. De nem lettem tudatosabb, nem is kerestem többet, úgyhogy nem ez volt a kérdés, hanem maga a bérciklusnak a hossza. És akkor kezdtünk el utána nézni, hogy kezdtem el annó utána nézni, hogy milyen főleg ilyen viselkedés közgazdaságtani hatása van annak, hogy milyen gyakran fizetünk munkavállalókat, és hogyha amúgy különböző műszakokban dolgozunk, különböző helyszínen dolgozunk, akkor miért ugyanaz mindenkinek a bérciklusa? Mert hogy nyilván nem ugyanolyanok a költési, meg ugyanúgy a minden egyéb paraméter a munkavállalóknak. És úgy talán a legegyszerűbb, vagy nekem ami a legjobban tetszik, Denneri Elő egy viselkedési közgazdász, és neki volt egy jó példája pont erre, amivel mi foglalkozunk amúgy, hogy volt egy felmérés, hogy képzeljük, hogy mondjuk moziba megyünk, és veszünk popcornt. Hogy kimutatták, hogy kevesebb popcornt teszünk, hogyha ugyanannyi popcornt nem egy nagy tálban kapunk meg, hanem négy kisebben. És ugyanez az igaz a fizetésünkre is, hogyha egyben megkapjuk a fizetésünket hónap elején, akkor ez a hónap elejé túlköltéses időszak, ami megfigyelhető, vagy bérciklus elejé túlköltéses időszak, az nyilván nagyobb, hiszen nagyobb az az összeg, amit megkapunk, és ezt nehezebb beosztani, főleg, hogyha valaki nem nagyon időtudatos a pénzzel. És ez vezet ahhoz, hogy a hónap második felében jön a hónap vége effektus, jön az alulfogyasztásos időszak, amikor gyakorlatilag bármilyen nem tervezett, vagy nem várt költség jelentkezése az A pénzügyi stresszhez vezet, B pedig, hogyha valahogy meg kell oldani, akkor jellemzően ezek a rövid távú megoldások azok nem a legegészségesebbek a pénzügyekre vonatkozóan. Úgyhogy, hogyha lebontjuk az egyhavi kifizetést több kisebbre, tehát minél közelebb hozzuk a pénz megérkezését a költségek jelentkezésérehez, amire ugye költenünk kéne azt a pénzt, akkor el kevesebb időnk van másra elkölteni, B pedig automatikusan egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb költési habitus alakul ki.
Hát tulajdonképpen amit ti csináltok, hogyha jól értem, egy picit a vállalatiból ilyen personálba vagy egyénibe lebontva, akkor ti a cash flow-t hozzátok ugye közelebb, tehát hogy a bevétel és a kiadás az gyakorlatilag egy időbe történjen szinte.
Ez amúgy egy nagyon jó analógia, hogy még szeretünk tekinteni a termékre az, hogy testre szabjuk a bérciklust, mert ugye egyelőre arról van szó, hogy a munkavállaló eldönthető, hogy mikor fér hozzá ledolgozott, tehát a már ledolgozott bérének egy részéhez. A kicsit távolabbi jövőben viszont ez úgy fog kinézni, hogy az egyén saját költési és bevételi tulajdonságai alapján javaslunk egy számára legmegfelelőbb bérciklust, ami lehet heti, havi, két heti, napi, igazából ez teljesen függetlenettől, kiválasztja azt, és utána a cég ugyanúgy havonta csinálja egyszer a bérszámfejtést, tehát nincs semmilyen adminisztráció, de minden munkavállaló a számára a legmegfelelőbb bérciklust kapja automatikusan.
Na de ez hogyan működik technológiailag? Tehát nekem is volt már startupom, sőt applikációt is fejlesztettünk, és hogy tehát én ezt tudni szeretném, hogy ez hogy működik. Tehát itt azért van egy köztes loop, vagy ti valahol vagytok egy köztes pool, vagy nem tudom, tök mindegy, hogy hívjuk, akik áthidaljátok ezt a különbséget, hogy ahogy a cég kifizetés, a bérszámfejtés megtörténik, nyilván ennek mindenféle munkajogi szabályai vannak, és ahogy kifizetődik a munkavállalóknak. Tehát ti, közte, mit csináltok?
Igen, hát nagyon magas léptékben úgy érdemes minket elképzelni, hogy mi amúgy egy ilyen employee benefitként pozícionáljuk magunkat, úgyhogy mi a munkáltatókkal együtt dolgozunk, a munkáltató pedig mint egy juttatást adja ezt a munkavállalóknak, hogy csökkentse a rájuk nehezedő pénzügyi stresszt, így A. attraktívabb legyen a munkahely, B. pedig csökkentse a fluktuációt, tehát kevesebb ember menjen el, így kevesebbet kell pótolni. A háttérben mi úgy működünk, hogy van egy payroll hub nevű middleware-ünk, ez egy ilyen köztes...
Ez nagyon sok csúnya szó volt, idegen szó.
Köztes megoldás, egy ilyen köztes szoftver megoldás, ami képes kommunikálni és integrálódni különböző ilyen bérszámfejtő meg HR rendszerekkel, aminek az elején nekiindultunk, és azt gondoltam, hogy ez szuper egyszerű lesz, hiszen mindenhol van már mindenféle kommunikáció, tök jó. Kiderült, hogy ez nem így van.
Ez minden startupnál így indul. Ez olyan egyszerű, miért nem csinálja mindenki, aztán kiderül, hogy miért.
Igen, így van. És hát ezek a bérprogramok egyrészt komplex szoftverekről van szó, a legtöbb az viszonylag régi, tehát nyilván nem adnak ki ezekben mindig nagyon friss változatokat, úgyhogy nincs könnyű megoldása az integrációnak, úgyhogy erre viszonylag sok erőforrás kellett fordítanunk, hogy ez meg legyen oldva. Azért releváns ez a pont, és azért beszélek erről, mert ez az integráció adja lehetőséget arra, hogy amikor megnyitod az applikációt, akkor eldöntse az applikáció, hogy tényleg itt dolgozol-e, van-e hozzáférésed, a munkáltató egy csomó paramétert megadhat, mi alapján számolódjon az egyenleged, és miután bejelentkezel, lásd, hogy mondjuk, Bencinek nekem mondjuk most van, nem tudom, 60 ezer forint elérhető szeleri fej egyenlegem, azt is onnan tudjuk, hogy ez annyi, és hogyha kiválasztom, hogy hát most kéne 20 ezer, hogy be tudjam fizetni időben a számláinkat, amúgy ez erre használja legtöbbször a felhasználói bázisunk, elkerülni a késedelmi díjakat, és rányomok, hogy küldés, én annyit érzékelek, hogy ezt egy 5-20 másodpercen belül tudom is használni ezt a pénzt ugyanazon a számlán, amire amúgy a fizetésemet kapom. A háttérben viszont ez a middleware, miután még egyszer ellenőriz mindent, hogy biztos minden csekkolá, tényleg ledolgoztam-e már ennyit, meg egyebek. Utána két dolgot csinál, az egyik az, hogy adminisztrálja, vagy automatikusan adminisztrálja ezt a kifizetett előleget, bérelőleg Magyarországon amúgy a jogi fogalom, ami alapján ezek a tranzakciók kimennek. Ez más EU-s országokban van, ahol máshogy fog működni, nálunk van, ahogy nem. Tehát nem, nincs semmilyen operatív terhe a munkáltatónak ezzel, ugyanúgy egyszer bérszem fejt, mint eddig. A másik oldalon pedig elindítjuk a tranzakciót, az pedig egy ilyen banki automatizációval működik, az egy másik middleware-ünk csinálja, és igazából bankfüggő, hogy működik, de az is egy viszonylag...
De még megyek tovább a kérdésben, hogy mert nem értem pontosan, tehát hogy akkor ezt úgy képzeljem el, hogy gyakorlatilag nektek folyamatos kifizetéssel kifizeti a munkáltató azt, amit éppen adott napokon ledolgoztak az emberek, és nálatok van egy munkabérmennyiség, amit ti akkor tovább tudtok tolni a munkavállalóknak, vagy nálatok nincsen pénz, hanem ti csak a tranzakciót kötitek össze.
Igen, mi nem kezelünk pénzt. Magyarországon úgy működik a megoldásunk, hogy a munkáltató igazából az általa preferált pénzügyi intézménynél, ahol jellemzően ahonnan általában így az ilyen bérszemfejtési, meg payroll jellegű kifizetéseket intézik, ott nyitnak egy erre célra specifikált alszámlát, és mi, ahogy más ERP rendszerek is, meg különböző bérszemfejtő rendszerek, mi picit nyilván rugalmasabban tudunk kapcsolódni ezekhez a bankokhoz, és valós időben automatizáljuk ugye a beérkező kifizetéseket. Vannak olyan bankok, ahol modernebb megoldások állnak rendelkezésre, vannak olyanok, ahol egy picit elmaradottabbak, de a legtöbb banknál teljesen automatizálható ez a kifizetési rendszer.
Olvastam a honlapotokon, hogy nem a teljes ledolgozott bérét hívhatja le előre, vagy hát nem előre, hiszen már ledolgozta, csak hogy a hónaphoz képest, vagy a hónap végéhez előre a munkavállaló, hanem azt hiszem, hogy 50%-át. Ennek mi az oka?
Ez a mi belső limitünk. Vannak munkáltatók, akik ezt kihasználják, vannak, akik ennél még kevesebbet állítanak be. A fő oka az az, hogy a havi bérciklus nem jó a legtöbb munkavállalónak, viszont az európai költség struktúra, tehát például az, hogy mondjuk havonta egyszer jönnek a számlák jellemzően, havonta egyszer kell fizetni mondjuk hiteltörlesztőt, lakbért. Vagy lakbért, ezért ezek megkövetelik azt, hogy legyen egy nagyobb összeg, amit megkapunk egyszerre ezekre a költségre, és kvázi az az összeg legyen rugalmasan beosztható, ami a költőpénzünk, a
zseppénz.
A zseppénz, amiért megdolgozunk, és ezért gondoltuk fontosnak azt, hogy tegyünk bele egy ilyen limitet. A másik oka az egy picit unalmasabb, azaz, hogyha különböző bérszemfejtési okokból valami kalkulációs probléma van, akkor egy hiba margin legyen benne.
Mennyire nyitottak erre a cégek? Mert a munkavállaló szempontjából látom, hogy ez miért jó. A cég szempontjából viszont ez egy plusz feladat, egy plusz teher, egy plusz beépített alkalmazás. Nekik miért jó?
Igen. Először elmondom ezt, aztán, hogy mennyire nyitottak rá. Ugye a fő benefit a munkáltatók számára az az, hogy a fluktuáció költsége az bizonyos iparágakban extrém magas, de a legtöbb iparágban azért egy számottevő költségtétel a munkáltatóknál, úgyhogy ez az a költségtétel, amiből mi vissza tudunk faragni amúgy 20-40%-kal, de úgy érdemes kell beszámolni, hogy például egy kékgaléros munkavállalót pótolni, az így mondjuk 3 havi bruttó bérjének felel meg bizonyos szektorokban. Hogyha van egy több ezer fős cégünk, és van egy 25-30%-os fluktuációnk, akkor ez sok millió euró kiadást jelent a cégnek évente, és hogyha ebből tudunk visszafaragni, és annál olcsóbb a megoldásunk, akkor ez az üzleti eredmény, amit tudunk hozni a cégnek. A másik pedig az, hogy árversennyel nehéz kitűnni Magyarországon is, meg máshol is a piacon, mint munkáltató, És ezért a különböző benefitek, a különböző juttatások, mint például, hogy lehet otthonról dolgozni, hogy unlimited, nincsen megszabva, hogy mennyi szabadságot lehet kivenni a munkavállalóknak, vagy hogy bármilyen bérciklusban lehetnek, ez igazából egy ugyanolyan hozzáadott érték. Mi egy ilyen automatizációs megoldásként csak kapcsolódunk a cég életébe, és egy elég költséghatékony benefitként vagyunk jelen, úgyhogy nem vagyunk nagyon drágára árazva. Az, hogy mennyire nyitottak a munkáltatók, amikor először kezdtünk el ezzel foglalkozni 2019-ben, akkor sokkal bonyolultabb volt. Nyilván egyrészt azért, mert akkor kezdtük, tehát, hogy mi sem értettünk annyira a témához, és maga az Earned Wage Access sem volt annyira kiforrott.
Ami csoda?
A Earned Wage Access-nek hívják nyugatra tőlünk ezt a részét a pénzügy technológiai megoldásoknak, amiben mi mozgunk. Mára már ezt azért ismerik Nyugat-Európában, máshol, ahol dolgozunk, illetve Magyarországon is, úgyhogy most már sokkal egyszerűbb, de ez 2-3 komoly évünkbe telt, amíg minden konferencián ott voltunk, vagyunk, beszélünk mindenhol, mindenkivel, és az elején természetesen nagyon sokan húzták a szájukat, meg a szemüket, hogy hát jól van az úgy, meg havonta fizetünk, akkor így még rosszabb lesz, ez miért nem olyan, mint a hitelkártya, és ez teljesen érthető, hiszen egy új dologról van szó, és hogy egy olyan dolgot akarunk megváltoztatni, ami azért jó ideje velünk van, és sokáig nem jutott eszünkbe az, hogy miért van havi fizetés, és hogyha hónap közben a munkavállalónak problémája van, akkor miért ne tudná az amúgy ledolgozott bérét használni egy hiteltermék helyett, vagy a helyett, hogy kölcsön kér a kocsmában valakitől, ami szintén nem az igazi. A helyett változtassuk meg azt, hogy hozzá tud-e férni, hiszen a technológia már rendelkezésre áll. És mára már jutottunk odaig, hogy már keresnek minket nagyvállalatok, jellemzően nagyvállalatokkal dolgoztunk.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy inkább a kicsik, a KKV-k nyitottak erre, vagy a nagy multik akár?
Eddig inkább nagyvállalatokkal dolgoztunk, és még nincsen, talán pont előző hónapban onboardoltuk az első KKV ügyfelünket. Ennek inkább az volt az oka, hogy a termék felépítése és maga a bekerülési költség az inkább nagyvállalatnál érte meg, tehát a KKV termékünk, ami egy picit egyszerűbb, hogy könnyebben lehessen rá nagyobb számú munkáltatókat onboardolni, az még nem volt készen. De most a legnagyobb munkáltatóknak már ilyen 20 ezer fölötti munkavállalói létszámmal dolgozik, de van ilyen 1500-2000 fő körüli is, és most a legkisebb talán ilyen 130, és szerintem jövő hónaptól már rendesen a KKV felé így kinyílik ez a lehetőség is, úgyhogy utána már reméljük, hogy minél több KKV-vel is tudunk dolgozni.
Mondtad, hogy tőlünk egy picit nyugatabbra azért ennek nagyobb hagyománya van, vagy jobban ismerik. Tehát akkor ott azért van több ilyen megoldás, vagy ez ott egy jobban bevett dolog?
Azt hiszem 2012-ben alakult a P-Active, talán ők voltak az elsők Amerikában, akik elkezdtek Earned Wage Access-szel foglalkozni, mert ott is előforduló probléma az, hogy hiába van heti vagy két heti bérciklus, de ugyanúgy hasznos, hogyha az ember hozzá tud férni, és kint payday loan-oknak hívják azokat a kis boltokat, amik Kelet-Európában inkább az ACI, az állokházak teljesítik be, hogyha valakinek gyorsan kell pénz, akkor...
Valamit bead egy kis időre.
Igen, akkor onnan tudunk gyorsan pénzt szerezni, és ilyen payday loan boltból amúgy Amerikában több van, mint Mekiből. És ez jól mutatja azt, hogy ott is mekkora problematikája van a hóközi likviditás hiányos időszakoknak, nyilván inkább az alacsonyabb keresetű munkavállalók esetén, és ez ilyen 2-300%-os TM-mel pörgő payday loan-ok, azok természetesen nem nincsenek jó hatással a munkavállalók pénzügyére, és erre kínált megoldást a P-Active. És azóta már sok millió felhasználója van nekik is, és számos más cég is. Például a Revolut is kijött a saját payday feature-ével a Angliában, és itt Európában is, talán mi voltunk az elsők amúgy, így a kontinentális Európa területén, de azóta már folyamatosan jelennek meg szerencsére amúgy versenytársaink, úgyhogy élénkül a piac itt is, mi is dolgozunk a külföldi piacokon is, és hát egy izgalmasabb a terület.
Egy picit beszéljünk erről a pénzügyi tudatosságról, mert... Nyilván ez egy nagyon jó eszköz, amit ti kifejlesztettetek, de hogy attól még, hogy erre van egy lehetőség, a pénzügyi tudatosság az emberek fejében nem fog nőni. Tehát, hogy nagyon fontos mellé tenni szerintem az edukáció részét is, és ugye pont olvastam egy felmérést, ez egyik magyar kereskedelmi bank felmérése volt, hogy a 30-tól 59 éves korosztályig több mint az egyharmada az embereknek legfeljebb egy hónapnyi megtakarítással rendelkezik, tehát ha elveszíteni a munkáját, még egy hónapot bírna ki. Az átlagos érték pedig 7 hónap, tehát ugye kicsit több, mint fél év. Hogy ezen azért, tehát nagyon jó a megoldásotok, de ezt nem oldja meg.
Ez amúgy szerintem egy picit jobb adat, mint a valóság. Én ennél
még ennél is rosszabbat gondolsz? Rosszabbra
tenném azt, ami a legtöbb esetben igaz lehet szerintem.
Tehát tényleg azt mondod, hogy akár nincs is megtakarítás, hanem hónapról hónapra?
Én arra tippelnék, és most nem akarok, úgyhogy ezt inkább csak így kikötöm, hogy ha jól emlékszem, akkor van egy hivatalos statisztikáról, ami Magyarországon azt a létszámot, akinek nincs megtakarítása, az ilyen 30-40% közé teszi.
Hú, az minden harmadik ember. Igen.
És,
hát
és
itt ez, is végül is az, hogy egy hónapig tud valaki megélni a félretett pénzéből, az szinte majd ugyanez, igen.
És ez amúgy igaz más európai országok, sőt Amerikára is, tehát ez nem Magyarországon, most nem tudom, lehet egy pár százalékkal rosszabb vagy jobb a helyzet, de ez egy globális probléma, tehát hogy ez nem egy izolált csak magyar, vagy csak nem tudom, Nyugat-Európára jellemző probléma. A megoldás az erre egy komplexebb feladat, valóban nem fogjuk megoldani ezt a problémát, amivel a személyre szabott bérciklus, és tegyük félre a salary fight, meg a mi megoldásunkat, hanem gondoljunk arra, hogy hogyan befolyásolja a havi bérciklus, és ez a hó elejé túlköltés, a hó végi alulfogyasztása, a megtakarítási képességet. Ugye a hónap végén, vagy a hónap második felében, amikor az emberek többsége, azon emberek többsége, akiknek amúgy nehezebb megtakarítani, jellemzően azok, akik kevesebbet keresnek, mint amennyit kéne nekik. A hónap végére ugye már abba az alulfogyasztásos görbébe estek bele, amikor, hogyha valami kiadásuk van, ami olyan szükséglet, hogy muszáj megcsinálniuk, akkor valahonnan olyan helyről kell pénzt szerezniük, ami már nem az övéké. Hiszen itt már alulfogyasztanak, nincs meg a költési szintjük. Ugye ez, mivel a hónap végén van, és megtakarítani ott kéne, ezért a megtakarítási képességük az nulla, és ez nem is fog javulni sajnos, hiszen ez egy folyamatos, minden hónapban előjövő probléma.
De bocsáss meg, hát itt már van egy olyan dolog, amit feltételezünk, és nem biztos, hogy így kéne lennie, hogy hónap végén kell megtakarítani.
Hát ez inkább azért, vagy erre a fel, de amúgy abszolút egyetértek.
Tehát, hogy én azt tanultam, jó, mondjuk nyilván én közgazdász vagyok, hogy alapvetően a hónap elején, ahogy az ember kifizeti a fix költségeit egy hónapban, úgy kellene egy bizonyos százalékát a jövedelmének félretenni egy megtakarítási számlára. Ugye ez lenne az ideális világ.
Egyetértek, és én is sokáig gondolkodtam így a addig, amíg nem, és most szerencsére közel vagyunk a felhasználóinkhoz, és ma is kaptunk amúgy, meg mindig kérünk ilyen videóüzenetet tőlük, meg hogy mondják, hogy mire használják a megoldást. És ugye, tehát csak mondok pár példát. Tehát van olyan felhasználónk, akinek hiányzott 5000 forint, így a hónap második felében, és nem tudta megvenni a műtét után a gyógyszereit. És ez egy olyan jellegű szükséglet, meg nyilván nem csak ezekről a munkavállalókról van szó, de az ő esetükben nagyon nehéz azt mondani, hogy abból a pénzből, amit ők keresnek, fizessék ki, amiket ki kell, tegyék fejre a 10-20%-át, vegyenek cipőt a gyerkőcnek, meg vegye meg a gyógyszert, és húzza ki a hónap végéig. És nem azt mondom, hogy tökéletesen tervezik be a pénzüket, mert valószínűleg nem, mint ahogy a legtöbben nem így tesszük, viszont a környezetük, illetve a bevételi lehetőségeik, azok nem feltétlen teszik lehetővé nekik azt, hogy ezt a típusú tudatosságot, ezt így tudják tartani. És persze az is ott van, hogy hiányzik az a típusú pénzügyi oktatás a legalapabb szinteknél, tehát mondjuk általános iskolában szerintem már tök hasznos lenne, ahol beszélünk arról, hogy például amit meséltél, hogy oké, hogy akkor amikor majd elkezdesz pénzt keresni, vagy most, hogyha kap zseppénzt, hogyha valaki kap zseppénzt, akkor azt próbál meg félretenni, nem tudom, csak az egy tizedét legalább az elején, hogy valami alakuljon ki már gyerekeknél, hogy ez így működhet. De nyilván ez egy hiányzó
dolog. Igen, és nekem most az jutott az eszembe, hogy amennyire látom, szerintem ez valahol egy ilyen magyar sajátosság is. Tehát az, hogy nagyon sokan, főleg azok, akik mondjuk tényleg olyan körülmények között élnek, hogy hónapról hónapra élnek. Tehát, hogy amikor megjön a pénz, akkor nagyon a rossz értelemben vett carpe diem, és akkor utána, amit te is mondtál, az alulfogyasztás, de hogy ennek lehet egy olyan történelmi gyökere is, hogy azért még az én nagyszüleim is megélték azt, amikor rohantak a boltba, és söprögették össze a pengőket az utcán, mert már nem ért semmit, mire a munkáltatótól megkapták, és eljutottak a boltba, és már nem is volt ára a termékeknek, csak mutatták, hogy abból hányat, meg abból hányat, és azért ezt most valljuk be, hogy az elmúlt évben ugye magasabb, mint 20%-os volt ismét az infláció. Tehát, hogy most megint a közgazdászén nem jön elő egy picit, tehát, hogyha hó elején lehet, hogy még többet ér a pénzem, és többet kapok érte, mint hó végén.
Így van, ez most egy plusz értékajánlat nálunk, nem akarok nagyon értékesíteni, de ki tudja, hogy lehet, hogy megéri hónap közben legkérem, mert hónap végén bukunk rajta 10%.
Hát sajnos ezt most nem lehet tudni. Tehát ezért mondtam, hogy ez most nektek úgymond, ez a nehéz pénzügyi helyzet, ez egy lehetőség is.
Ezt észrevettük, és szerencsére sok új nagy váltam, meg KKV-val is elkezdtünk így az elmúlt pár hónapban dolgozni, mert nyilván sokan próbálkoznak, és sokan adnak is segítséget a munkavállalóknak, hogy tudják fedezni az extra költségeket, legyen az az infláció, vagy úgy amúgy az energiárak emelkedése miatt, vagy bármi másokból. És a Salaryfy, mivel egy tök jó automatizációs platform, ki fizetni dolgokat, ezért egy tök jó megoldás arra, hogy ezeket a pénzügyi segítségeket, ezeket gyorsan, hatékonyan el tudjuk juttatni a munkavállalókhoz. De amúgy én ezt egy globális problémaként érzékelem magát a Payday Millionaire, amúgy ez a belső kifejezés, amit hívunk arra, hogy amikor megkapjuk a fizetést, uh-huh. akkor ugye mindenki...
A belgának van is egy száma, fizetésnap.
Fizetésnap, igen.
Mi a Boros című számot is nagyon
igen,
szeretjük.
Igen. Abszolút, úgyhogy én egyetértek, én szerintem hasznos lenne pénzügyi oktatást bevezetni az alaptanterv részeként, de legalább egyetemen, hogyha máshol nem, amúgy.
Egy picit most visszatérve ahhoz, hogy ti hogyan indultatok, azért egy elég fiatal cég vagytok, te is említetted, és én nagyon szeretem a startupokat, meg szerintem a startupok azok egy olyan terület, hogy imádom azokat a lelkes fiatalokat, akik találnak egy problémát, és arra megoldást keresnek. Szerinted mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz ma Magyarországon startupot alapítani?
Startupot alapítani nagyon könnyű. És
akkor életben tartani egy startupot, inkább így fogalmazok.
És hát attól függ, hogy mik a céljaink, és igyekszem nem szoktam néha nagyon borúsan látni ezt a témakört, és azért azt leszögezem, hogy Magyarországról egy nemzetközi piacra lépést elindítani nem egyszerű. Ezt mi is átéljük, meg átéltük, és szerencsére mi egy nemzetközi csapat vagyunk, és vannak az alapítók között külföldiek, és így egyszerűbb, meg időben tudtunk nemzetközi tőkét bevonni, ami szintén segít. De alapvetően Magyarország egy olyan szempontból egy picit nehéz, hogy kulturálisan máshogy működik sok szektor nálunk, mint ahogy működik mondjuk akár Nyugat-Európában, Amerikában pedig teljesen máshogy. És akkora különbség van a kettő között, hogy azok a cégek, akik még akár Magyarországon jól is működik a megoldásuk, nyilván az sem egyszerű, tehát Magyarországon sem egyszerű jól működtetni egy vállalkozást, főleg valami innovatívat, de aztán ezt sikeresen külföldre vinni, hiszen a magyar piac nem elég nagy ahhoz, hogy egy tradicionális megfogalmazással élve startup vállalkozást fel tudjon tartani. Ahhoz egy csomó olyan tudásanyag nem, vagy nehezen elérhető az alapítók számára, ami más országokban sokkal rendszerezettebb. És vannak olyan piaci szereplők ma az ökoszisztémában, akik ezeken próbálnak segíteni, uh-huh. és tök jók, ilyen amúgy a Startup Hungary, Amerikából érkezett egy unikornis alapító, Jared Schreiber, aki most nagyon aktív angyalbefektetőként nekünk is, tulajdonosunk amúgy Jared, és pontosan azt a szilíciumvölgyi mindsetet, meg kapcsolati hálót, meg tőkét hozza ide, ami szükséges ahhoz, hogy aktívabb lehessen a magyar ökoszisztéma, illetve a tőkepiaci kérdés az, ami szerintem egy picit nehézé teszi ezt, hogy Magyarországon az elmúlt pár évben viszonylag könnyű volt kockázati tőkéhez jutni, hiszen rengeteg EU-s és állami forrást osztottak két szét különböző tőkealapok között, és ezeket a tőkealapokat nem volt nagyon nehéz elérni alapítóként, és hát nem azt mondom, hogy bárki kaphatott tőkét, de hogyha valaki belerakott egy valamennyi munkát egy projektbe, akkor ilyen vagy olyan feltételek mellett, de kapott tőkét. És alapvetően az tök jó, hogy van pénz, és tök jó, hogy könnyű elérni a pénzt, hiszen ez fontos, és nem azt mondom, hogy égessünk el rengeteg millió dollárt, mielőtt bármit csinálnánk, de nehéz úgy versenyezni mondjuk a nemzetközi porondon, hogy te 100 000 euróból dolgozol, a versenytársad meg 15 millióból. Nem azt mondom, hogy a pénz mindent ver, de tényleg ilyen különbségekről van szó, akkor általában a több pénz nyer. Úgyhogy ez tök jó, hogy van pénz. Amit én eddig hiányoltam a tőkepiacról, azok a szakmai befektetők, és a szakmai befektetők jelenléte, akik főleg korai stádiumban, mint amiben mi is voltunk, meg vagyunk még egy picit, akik azon túl, hogy tessék, itt van pénz, azon túl fordulhatsz hozzájuk, hogyha mondjuk olyan kapcsolat, olyan kérdésed van, hogy oké, szeretnék mondjuk most Spanyolországban beszélni egy kreditbíróval, és nem tudom, hogy hogy érjem el őket, akkor abban segít. Úgyhogy igazából így ezt mondanám. Szerintem javul, de mind mindsetben is a változás szükséges, amúgy az alapítók által is, hiszen ezért sokan nekivágnak úgy, hogy ez tök jó, meg egyszerű, meg szexi, mert hogy ugye erről beszélünk legtöbbször, nem? Hogy mennyire menő startupot alapítani, meg ez egy
izgalmas. Meg mindenki azt gondolja, hogy ő megcsinálja a következő Facebookot, tehát rögtön, igen.
Igen, akkor egyből eredményeket várunk, meg hogy akkor ugye azt látjuk a tévében, meg a LinkedIn-en, hogy mindenki a sok millió eurós körét zárja. Ami tök jó, meg is történik, hogyha az ember csinálja, de az előző pár-öt évben viszont keresett 100 dollárt, vagy annyit se egy hónapban, körbe telefonált, mit tudom, 200 befektetőt, kapott 190 nemet, a maradék 10-ből 9 meg olyan ajánlat volt, amit nem lehetett elfogadni, és talált egyet, ami jó volt, és hát ehhez végig kell menni, ez nem olyan, nem akkora fán, mint amekkorának hangzik, úgyhogy ez, de egyre inkább szerintem jó irányba halad.
Neked volt olyan, vagy nektek volt olyan döntésetek, amit például nagyon megbántatok? De tanultatok belőle.
Több is. Sőt, olyan is volt, amiből nem tanultunk először, úgyhogy elkerültük többször. Nem vágjuk, úgyhogy csak egy pár dolgot. Amit például én bánok, és alapvetően tök jó lenne, hogyha amúgy, oké, befejezem a gondolatot. Tehát, hogy az ideális, hogyha az ember minél később van be külső tőkét, főleg intézményi tőkét. Tehát pont azért, mert Magyarországon könnyű elérni intézményi tőke befektetőket, akiknél tényleg van pénz, tehát tőkeerősek, és amúgy nyitottak is, meg könnyű, tényleg könnyű őket elérni bárkinek. Ezért nagyon csábító lehet az egy korai stádiumban lévő startupnak, hogy oké, tök jó, hát végülis ez könnyű pénz, akkor kapjunk egy kis tőkét innen, egy kis tőkét onnan, és akkor haladjunk tovább. Ami tök jó, csak nagyon nehézé teszi azt az adminisztratív, meg operatív overheadet, ami egy ilyen kicsi cégnek nagyon nem kell. Tehát, hogy szerintem az, hogyha egy induló startupként neked havi riportokat kell csinálnod, elköltened 200 000 forintot havonta könyvelőkre, meg auditorokra, meg egyebekre, a negyedéves riportot, meg mit tudom én, tartanod kell az 5 éves tervedet, holott mit tervezünk 5 évre, már nem azért, tehát mi tervezünk 5 évre, de az elején, hogyha most az elején is terveztünk 5 évre, de nem hiszem, hogy egy számot is eltaláltunk volna az első pénzügyi tervünkben, ami most egy 3 évvel később tényleg úgy lett, legyen az kisebb vagy nagyobb, teljesen mindegy. És ezért minél tovább érdemes vagy saját tőkéből, vagy olyan angyal segítségével dolgozni, aki nem úgy van mögötted, mint egy nagy intézményi befektető, mert az intézményi befektető úgy működik, mint egy bank, majdnem. És ez rendben van később, amikor nagyobb, több millió eurós kört von be az ember, de amikor néhány tízezer euróért ilyen típusú adminisztratív töbletet kap a kis cég, az problematikus. Úgyhogy én később vonnék be tőkét. Ez az egyik. A másik a HR, tehát nagyon fontos, hogy jól válogassa meg az ember. Nálunk az alapítói csapat tök jó, és nagyon örülök neki, és a legtöbb korán felvett munkavállalónk a hatalmas szerencsénk volt. Voltak olyanok, akik ingyen dolgoztak egy évig, még mindig velünk vannak, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk természetesen nekik, de lőttünk mellé azért a kiválasztási folyamatokban, És ez is egy olyan dolog, amihez nyilván nem volt külön recruiter, de volt, tehát többünknek voltak jó tapasztalataik a multi háttérből, de ott hibáztunk sokat. Aztán hát talán ezek voltak a legnagyobbak, a többi az inkább olyan, hogy a naivitást kellett leküzdenem, tehát elég naív fiatal voltam, és azért azon jött pár pofon az üzleti életben viszonylag gyorsan, amiből hamar fel kellett állni, hogy nem mindenki jót akar nekünk, meg nem mindenki azt gondolja, amit mond, úgyhogy ezek egy ilyen alapvető dolgok, amik, hogyha az ember egy kicsit tapasztaltabbként érkezik ebbe a világba, mint én, és szerencsém volt, mert körülöttem ilyen emberek voltak, úgyhogy tudtam rájuk támaszkodni, akkor talán ezek egyszerűbben működnek.
És mi az, amit tulajdonképpen ezek is bújtatott jó tanácsok azoknak, akik most akarnak startupot alapítani, de mi az, ami mondjuk szerinted a legeslegfontosabb, mielőtt az embernek indul?
Beszélni kell a vásárlónkkal. Uh-huh.
Tehát ne csak egy buborékban legyünk, hogy szerintünk ez egy baromi jó ötlet, és mindenkinek ez kell.
Így van uh-huh. nálunk, és tehát, hogy ez sűhetett volna rosszabbul is, de mi hamarabb adtuk el az első nagyvállalatnak a terméket, mielőtt kész lett volna a termék. Uh-huh. Mielőtt egy sorkódot írtunk volna, és nyilván...
Jó, de ez egyébként nagyon jó.
Ez jó, csak ezzel a... Tehát, hogy pont, igen, ez jó, csak utána
meg... Hát így működnek Hollywoodban a filmproducerek is. Előbb adják el a filmet, mint hogy elkészül.
Igen. Csak lehet nem az első filmet, amit gyártottak, úgyhogy... De, tehát, hogy aláírom. Tehát, hogy és ez tök jó, hogy ez így történt. És azért tök jó, hogy így történt, mert így amúgy a termékfejlesztési folyamatban, és nekünk minden új termékünk
így volt készül. Volt egy nyomás rajtatok.
Így van, minden új funkciónk így készül, hogy az a product discovery-nek hívjuk, amikor, hogyha van egy új funkció, most dolgozunk egy magyar kreditbíróval is, a BIS-szel egy ilyen jövedelemigazolás megoldáson, és akkor le tudjuk csökkenteni az adminisztratív feladatot, ami a hitelezéssel jár, és ott is rengeteg user interjút csináltunk minden oldalon, bankokkal, munkavállalókkal, akik hitelt igényelnek, egyéb piaci szereplőkkel, és valódi igények alapján tudtuk felépíteni a szolgáltatást, és ezt sokan benézik az elején, és...
Ja, hogy van egy ötletük, és azt mondják, ez annyira jó ötlet, nem kérdezek senkit, mert csak ellopják az ötletemet.
Így van, ez sokat halljuk amúgy, ez szintén amúgy Magyarországon talán többet hallom, mint máshol, de lehet, hogy csak azért, mert többet mozgok itt, úgyhogy ki tudja. Sokan félnek attól, és nem szabad félnünk attól, hogy ellopják az ötletet, mert hogyha, és ez lehet, hogy nem hangzik jól, de hogyha most beszélgetünk ketten, van egy jó ötletem, és elmondom, és a nézők közül valaki megcsinálja, akkor valószínűleg az ötlet az nem volt olyan nagyon egyedi. Tehát, hogyha valamit nagyon könnyű megcsinálni, az jellemzően nem egy jó projekt, hogyha az ember egy nagyon egyedi, egy versengő piacon egy nagy előnnyel rendelkező terméket akar fejleszteni, azok jellemzően nem egyszerűek. És éppen ezért minél több emberrel beszéljünk, jellemzően olyan emberekkel, akik tök jó, hogyha anya azt mondta nekem is, hogy jó amúgy.
Ügyes az vagy.
Aztán azóta kérdezgette az utána lévő két évben, amíg az első cikkek meg egyébként megjelengedtek, hogy amúgy mikor lesz normális munkám már. De meg a barátok is tök nyilván támogatóak, de érdemes olyanokkal beszélnünk, akik valódi visszajelzést adnak, és az a legjobb, hogyha tudunk érte pénzt kérni. Ha más nem, akar egy szerződést.
Hát igen, és a másik pedig, hogy amit én egyszer olvastam egy statisztikát, hogy elméletileg 10% a sikerben az ötlet, tehát az, hogy van egy jó ötletünk, az annak, hogy utána egy sikeres cégünk vagy startupunk lesz, 10% múlik a jó ötleten. Úgyhogy ha valaki most nézi ezt a műsort, és lesz egy jó ötlete, és megcsinálja, akkor inkább igazából csak 10%-ot lopott, úgymond tőled, vagy tőlem, vagy abból, amit hallott. A 90%-ot neki kell beletennie, és akkor, hogyha ezt ő beletette azt a sok munkát, akkor legyen az övé.
Így van, abszolút.
Tehát az ötlet nem sokat ér.
Az elején még szerintem sokan így vagyunk, meg valószínűleg mindenki így volt vele, hogy amikor készülünk az első verzió, tehát nem is az ötlet, de mondjuk elkészültünk az első termékkel, legyen az bármi, igazából egy szoftver a mi esetünkben, hogy akkor tök jó, hát igazából készen van. És valójában csak ott kezdődik, tehát hogyha bármi is a cél, tehát azért arra készen kell állni az alapítónak, hogy egy 5-10 évet ezzel fog foglalkozni. És ez az 5-10 év, az nyilván lesznek benne jó részek nagyon, meg lesznek benne nagyon rossz részek, ami izgalmas, és ami talán jó így személyiségügyileg, hogyha valaki jól tolerálja ezeket az extrém pozitív és extrém negatív dolgokat, és tud valahogy ugye közte létezni, tehát ez fontos szerintem. illetve az egészségesen nőben bizalom azért mindenképpen számít, hiszen azért olyan dalkan kell átmenni, tök mindenben foglalkozik az ember amúgy, ami azért kikezdi az önbizalmat szerintem sokszor, úgyhogy...
Igen, de én azért hozzátenném, hogy az önreflexió is nagyon fontos. Tehát, hogy pont Popper Pétert olvastam egy idézetet, hogy a mi kultúránkban nem nagyon tanítják meg az embereket arra, hogy hogy kell jól esni. Pedig, hogy sok mindent akkor láthatunk, amikor a padlón vagyunk. Sokszor abból a perspektívából derülnek ki dolgok, és hogyha ezekben a helyzetekben is meglátjuk a lehetőséget, vagy a tanulnivalót, akkor az jó. Tehát, hogyha csak megyünk vakon, hogy hát mi vagyunk a valakik, az se jó.
Abszolút, abszolút. És igen, lehet, hogy nem volt így sokkal komplettebb a gondolat, viszont igen, mind a kettő fontos, de tényleg muszáj. Én a másik oldalt is, tehát én sokat látok, és inkább nekem vannak fiatalabb testvéreim is, meg lányan találkozok fiatalabb kollégákkal is, hogy sokszor az önbizalom az egy ilyen, hát igen, van ez, amikor valaki nagyon nagyobb bizalma, vagy legalábbis úgy látjuk, hogy nagyon bizalma van, de a fiatalabb generáció, és már az én generációmban is a nagyon sok önbizalom hiányos emberrel találkoztam, meg találkozok, akiknek valahogy így hiányzott az a pozitív visszajelzés, pozitív visszacsatolás az életükből, ami megengedné nekik azt, hogy az a vállalkozói szellem, és nem azt mondom, hogy mindenki vállalkozzon, sőt, lehet, hogy ne, de viszont a vállalkozói szellemnek egy jó része az onnan jön, hogy az ember elhiszi valamiről, hogy azt meg tudja csinálni, és szerintem egy boldog társadalomnak alapvetően alappillérjének kéne legyen az, hogy bármivel foglalkozunk, legyünk, nem tudom, takarítók, vezessünk buszt.
Vagy egy céget, vagy egy multit, vagy egy országot.
Vagy egy országot, bármit. De tudjuk azt, egyrészt tudjuk élvezni, amit csinálunk, másrészt pedig el tudjuk hinni azt, hogy amit kitűzünk magunk elé, egyrészt tűzünk ki magunk elé valami célt, mert hogyha...
Mérjük, hogy elérjük-e.
Így van, mert az álmok tök jók, de hogyha nincsen, hogy az álom és a valóság között néhány olyan mérföldkő, amit kitűztünk célnek, és ugye tudjuk közben mérni a haladásunkat, akkor bonyolult elérni őket, és ezekből fakadóan gyanítom én, a keleténél sokkal több nem boldog ember van Magyarországon, és ezen tök jó lenne szerintem, hogy egy picit tudnánk változtatni, mert amúgy minden rendelkezésre, hogy jó legyen.
Hát ez már annyira szép, így a beszélgetés végére, hogy én nem is nagyon kerekíteném tovább, csak annyiban, hogy mindig úgy szoktuk a borportré beszélgetéseket zárni, hogy megkérem a vendéget, hogy mondjon egy toastot, hogy mire emeljük a poharunkat. És ilyenkor, ahogy most neked, mindenkinek kikerekedik a szeme, hogy erre nem készült, úgyhogy ilyenkor szoktam adni egy kis gondolkodási időt, amíg elmondom a nézőknek azt, hogy természetesen a jövő hét szerdán is jelentkezünk majd egy izgalmas beszélgetéssel, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Ezek kikerülnek a YouTube-ra, a Facebookra, illetve visszahallgathatók a legismertebb podcast gyűjtő oldalakon is, de a legjobb egyébként, hogyha valaki ellátogat a borportré.hu-ra, mert ott gyakorlatilag az elmúlt 2,5 év, hát most már olyan 130-valahány interjúja visszahallgatható, visszanézhető, sőt van egy blogunk is, ahol pedig borral kapcsolatos ismeretterjesztő cikkeket, interjúkat lehet olvasni. Illetve természetesen a social médiában is jelen vagyunk, Facebookon, Instagramon és a Viberen is, ott is érdemes minket bekövetni, mert akkor az első között tudhatjátok meg azt, hogy kivel fogok beszélgetni, milyen bort fogok inni, és hát természetesen megosztjuk azt is, hogyha elmegyünk egy rendezvényre, vagy valamilyen programot ajánlunk nektek, úgyhogy érdemes ott is követni minket. És hogyha szívesen látnátok a saját borotokat a műsorban, vagy szívesen lennétek interjúalanyok, vagy tudtok kapcsolódni a műsorhoz, és szívesen együttműködnétek velünk, akkor jelentkezzetek a borportré@borportre.hu e-mail címem. Na és akkor a szolgálati közlemény után már semmi más dolgom nincs, mint hogy kocincsak veled. Na de mire?
Legyen az önbizalom és az önreflexió megfelelő kombinációja egy boldogabb társadalomért, úgyhogy
ez jó, legyen
kombináljuk
ez.
Az erőket.
Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm, hogy itt lettem.
A lejátszott műsor hirdetést tartalmazott. A műsorvezetőt öltöztette a Rachel Fashion. A műsor gyártója a Golden Standard Media. Borportré. A tudás szexi.